egyháznak, az első gyülekezeteknek a történetét olvasva feltűnő az, hogy visszatérően tudósítanak a szentírók az evangélium terjedéséről, Jézus feltámadásának a hírét, hogyan adták tovább először a jeruzsálemieknek, aztán éppen ahogyan most olvastuk, az üldözés során szétszóródó tanítványok pedig arra, amerre jártak mindenfelé Jézus feltámadásának az örömhírét, és ezt az örömhírt, az evangéliumnak a terjedését pedig, ez is visszatérő az apostoli levelekben és az újszövetségi iratokban, nem más, mint az öröm kísérte, mint az egyik legfontosabb, legmai szóval átütőbb kísérő jele az örömhír hirdetésének, a befogadásának, a meghallásának, a hatásának a jele az volt, hogy öröm támadt azokban, akik hallották, akik befogadták, és ez az öröm nem csak egy-egy embert ért el, hanem egész közösségeket, egész falvakat, városokat, vidékeket, és hozzátetjük, bár az később történik majd, hogy a Római Birodalom különböző tartományaiban a különböző népeket elérte, áthatotta az öröm. Annál inkább feltűnő ez, mert a szentírók egyáltalán nem hallgatnak arról, sőt, újra és újra megemlítik, amit már mi is említettünk és hallottunk a mai igében, hogy üldözés érte Jézusnak a követőit. Tulajdonképpen óriási ellentmondás az, hogy miközben ők örömhírt hirdettek, mind a jeruzsálemi templomban az első időkben, mind azután bármer jártak, örömhírt hirdettek, mégis voltak mindig ellenzői ennek az örömhírnek, akik azt parancsolták az apostoloknak, hogy ne tanítsanak, hogy hallgassanak, hogy ne hirdessék ezt az örömhírt, és nem csak parancsolták, hanem ennek a parancsszónak börtönnel, veréssel, később aztán tudjuk, nem is később, mert hát István kivégzéséről is olvastunk éppen, és a halálbüntetéssel is igyekeztek érvényt szerezni. Márpedig az ember gondolkodásában az üldözés, és pláne a halálbüntetéstől mi sem áll távolabb, mint az, hogy örülni tudna az ember. És itt mégis újra és újra visszatérően ezzel a kettőssel találkozunk, ezzel a szembenálló fogalommal és gyakorlattal, és mégis érezzük, hogy bár jelen van az üldözés, jelen van a fenyegetés, jelen van is nagyon valóságos volt a házról házra járás és elhurcolás Jézus követőjének, jelen van a halálbüntetés, mégis az öröm az erősebb, nem a félelem, nem az elrejtőzésnek a vágya, nem a visszahúzódásnak a készsége, hanem az öröm, amely kísérte az evangélium hirdetését és annak a meghallását. És talán a mai bibliaolvasó gondolhatná azt, hogy hát persze átmenetileg egy rövid ideig öröm érhette azokat, akik először hallották, hogy mit tett Jézus az emberért, ő érte személyesen, de azután biztosan nem volt tartós az az öröm, hiszen olyan fellángolásra szinte mindig kész az ember, mert vágyik az örömre, de vajon megmaradt-e ez az öröm? Hosszú távú volt-e ez az öröm? És főleg akkor, amikor, ahogy most is olvastuk, hogy meggyógyultak betegek, megszabadultak, megkötözöttek, csodás jelek történtek, akkor szintén hozzáértjük és gondoljuk, hogy persze olyankor könnyű örülni, amikor ilyen örömteli események történnek, amikor rövidebb, hosszabb ideje betegeskedők meggyógyulnak, amikor rövidebb, hosszabb ideje az életükkel küszködők megszabadulnak ettől a gyötrő szenvedést, amiben részük volt, olyankor könnyű örülni, és ezért hát az, hogy átmenetileg öröm volt egy-egy helyen, egy-egy városban, egy-egy közösségben, az nagyon is elképzelhető, az szinte magától értetődő, az szinte természetes, de én azt gondolom, hogy a ma embere is, a ma bibliaolvasója is az a kérdés teszi fel, hogy lehetette, és lehet-e tartós az öröm, ami az ember életét kísérheti, átalakíthatja, megváltoztathatja. És mindezekhez, hogyha hozzátesszük azt a Én azt gondolom, hogy általánosan mondható tapasztalatot, hogy manapság elég kevés az embereknek az öröme, akkor annál izgalmasabb és égetőbb lesz ez a kérdés, hogy vajon át lehetne élni. Vajon utolérhetne bennünket az a fajta öröm, amelyről az első keresztények tanúskodtak, amelyet maguk is átéltek, és amiről aztán nem győznek az apostolok a leveleikben később írni, hogy a munkálkodásukat, a küldetésüket, a missziójukat milyen öröm kísérte szerte az akkori világban, amerre csak jártak. Hogyha arra a kérdésre keressük a választ, hogy csak rövid ideig lehet-e, vagy tartósan is lehet örülni, hogyha arra a kérdésre keressük a választ, hogy vajon a ma embere is örülhet-e még, megtanulhat-e az ember még újra örülni, akkor azt kell válaszolnunk, hogy tudnunk kell, mi az örömnek a forrása, tudnunk kell, hogy hogyan fogadhatja az ember az örömöt, hogy az nem múló öröm legyen, múló élmény, hanem maradandó változás jön az életében, és harmadszor pedig tudnunk kell arról, hogy vajon az öröm mire való, arra-e, hogy az ember önmagának igyekezzen megtartani, tartósítani akár, vagy pedig arra, hogy az örömöt megosszuk egymással. Most ezekről szeretnék röviden beszélni, mert mindenek előtt, amikor az örömnek a forrását keressük, az azért nem felesleges kérdés, és nem egyszerű a válasz rá, amit nagyon sokan ma is válaszolnak, hogy persze, hát az örömnek a forrása, annak a lehetősége ott van minden emberben, be van építve, születésétől kezdve, hogy tudja, mi az öröm, hogy felfakassza azt az örömet magában, hogy átérezze, hogy erősítse, hogy ráerősítsen, és ezt az örömöt pedig újra és újra fel tudja fakasztani. Nem olyan nagy kérdés, ez nem olyan nagy művészet ez, hiszen majd sokan vannak, akik ezzel foglalkoznak, ilyen életvezetési tanácsokat adnak az embernek, hogyan lehet a szomorúságból, vagy a közönyből, vagy a besanyarodtságból újra rátalálni az örömnek a forrására, és mondják, hogy nem olyan nehéz, hiszen ott van az emberben, csak meg kell találnia, csak meg kell nyitnia az örömnek a forrását. És mégis azt gondolom, és erről nagyon sok bibliai történet tanúskodik, hogy sekély az a forrás, amely az emberből magából fakadhat, és örömöt, az örömnek az érzését tudja adni, és pláne sekély, ha arra gondolunk, hogy nem is csak arra van a szükség, hogy az ember önmagát felvidítsa, hanem hogy arra, hogy az örömnek a lehetőségét, az élményét és a valóságát átadja többieknek is. Mert az emberi forrás az leginkább arra vonatkozik, hogy egy-egy nehéz helyzetben igyekszünk átlendíteni, átfordítani magunkat a szomorúságból az örömbe. Igyekszünk egy-egy dolgot sikerre vinni, és aztán annak a sikernek próbálunk rövidebb, hosszabb távon örülni, és azt mondani, hogy persze, hát nekünk van okunk az örömre, hiszen sikerrel elvégeztünk valamit, sikerrel megszereztünk valamit, sikerre vittünk egyáltalán valamit, és ez már önmagában is örömöt jelent. A sikernek a forrása azt jelenti sok mai embernek a számára is, hogy ott van bennem az, amit el tudok érni, vagy éppen az, amit meg tudom védeni magam, és akkor ez már elegendő ahhoz, elegendő ok, elegendő tartalomhoz, hogy örüljek. Azonban az evangélium hirdetését másféle öröm kísérte, és ez a másféle öröm mutat rá az igazi forrásra, a mély forrásra, amelyik nem az emberben, nem az emberből fakad, amelyik kívül van az emberen, azonban mégis olyan örömöt buzog fel ez a forrás, amely nem csak hogy megérintheti az embert, hanem a mélyre hatolhat, és nem csak átmeneti örömöt, élményt adhat az embernek, hanem az életét, az egész egzisztenciáját átformálhatja. Ez az a forrás, amit mi Istennek nevezünk, a Szent Háromság Istennek, és az ő belőle fakadó örömöt tapasztalták úgy Fülöp, a diakónus, és a többiek, akik Jézus megbízatásában eljártak, hogy az ebből a forrásból származó öröm, az valóban átalakítja, átformálja azokat, akik hallják, akiket elér, akik befogadják, és akik rádöbbennek a különbségre, mi a különbség a sekélyforrásból származó öröm, és a mélyforrásból származó öröm, mi a különbség az emberi forrásokból és az isteni forrásból fakadó öröm között, és akik megízlelték az isteni forrásból fakadó örömöt, például Samária lakossága, többé nem elégedtek meg már a sekély, az emberi forrásból származó örömmel, hanem ragaszkodtak a mély, az isteni forrásból származó örömhöz, és ezért is lehetett aztán tartós ez az örömük. Olyan forrást találtak, amelyben megtapasztalták, mindig ott van az örömnek a lehetősége, soha nem apad el, soha nem fogyatkozik meg, soha nem kevesbedik meg, hanem bátran meríthet belőle az ember, sőt az egész közösség, mert mindig elegendő lesz mindannyiuknak a számára. Ez tehát az az öröm, amelynek a jelenlétét tapasztalták újra és újra Jézus küldöttjei, a misszionáriusok, és amely örömnek a jelenlétét, az életükbe, a szívükbe áradását tapasztalták azok, akik megnyitották a szívüket a Szentlélek munkálkodására, és elmerték hinni azt, hogy van mélyebb forrás, van mélyebb öröm, van igazi forrás és igazi öröm, ami az ő életüket is megváltoztathatja. Ezért tehát elhagyhatták az addigi sekélyes forrásokat és abból fakadó sekélyes örömöket. És az a nagy örömhír, hogy ez a forrás nem csak akkor nem apadt el, hanem azóta is és ma is jelen van a világban, kínálja az öröm gyümölcseit nekünk magunknak is, és mindazoknak, akik a kortársaink, akik ma élik az életüket, és ma sem kell megelégedni az embernek a sekélyes forrással és az abból fakadó sekélyes örömökkel. Először tehát azt mondhatjuk, hogy igenis, nem csak rövid örömökre, hanem tartós örömökre is számíthat a ma embere, keresheti azt, hogyha megtalálja azt a forrást, az isteni forrást, amely nem apad el, és amelyik az egész életünket átalakítva tartósan ellát bennünket az örömmel. És a második, amiről említettem, hogy beszélnünk kell, hogy vajon milyen fogadó készség van az örömre, volt régen és van ma. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos megint csak ez a kérdés, hogy vajon mire van igénye az embernek, a mindenkori embernek. Mert egyrészt azt gondolhatnánk, hogy a jólét terjedésével, a kiteljesedett lehetőségeknek a felhasználásával, a bőség zavarával küzdve, a ma embere nagyobb igényeket fogalmaz meg, amikor az örömre gondol, hiszen annyi mindent megtehet, annyi mindenhová eljuthat, nagyon sok lehetőség áll a rendelkezésére, és mégis én úgy tapasztalom, csak a saját életemre visszagondolva, hogy éppen nem azt látjuk, hogy az elmúlt évtizedek során az emberekben mélyebb és nagyobb igények fogalmazódnának meg, ha már az anyagi lehetőségek tárháza kibővült az öröm terén, hanem sokkal inkább az a tapasztalat, hogy beszűkülnek az igények, mert mennyiségileg ugyan növekedhettek, mert növekednek, de minőségileg vagy fajta szerint mégis azt látjuk, hogy nem bővülnek, hanem beszűkülnek az igények. És ehhez pedig hozzátehetjük azt, hogy az ember egyre inkább megelégszik a mesterségesen előállítható művi örömökkel, és egyre távolabb jutunk a természetes forrásból fakadó örömöktől, amelyek szinte együtt jártak az élettel a mindennapokkal, és valahogy egyfajta mesterség lett az örömcsinálás, egyfajta külön foglalkozás, hogy az életünk egyik tevékenysége, hogy hát most arra kell törekednünk, hogy akkor megteremtsük az örömnek a lehetőségét, míg egyébként ennek együtt kellene járnia, ezt mondom természetes örömnek, együtt kellene járnia a mindennapi életünkkel, a tevékenységünkkel, a családi életünkkel, a hivatásunkkal, a mindennapi tennivalóinkkal, a pihenésünkkel, az élet ritmusához hozzá kellene tartoznia önmagától természetesen az örömnek, azonban valahogy, mintha így nevelnének bennünket, vagy a társadalmi közfelfogás ebbe az irányba tolna bennünket, egyre inkább keresjük a mesterséges örömeket, és egyre kevésbé értjük, kevésbé vagyunk fogékonyak a természetes örömökre. Ezért tehát nagyon fontos az, és erre oda kell figyelnünk, hogy ezt a fogadó készségünket az örömre ne engedjük beszűkíteni, ne engedjük mesterségessé tenni, és nekünk magunknak is figyelnünk kell arra, hogy amikor továbbadjuk az élettapasztalatunkat, élet lehetőségeit a mieinknek, az utánunk követő nemzedékeknek, őket is arra tanítsuk, hogy nehogy megelégedjenek a mesterséges örömök, és nehogy azt gondolják, hogy a mesterséges örömök darabszáma az, ami az igazi örömnek a jelentőségét adja, hanem tanítsuk meg őket, vagy legalább a vágyat adjuk át őbeléjük is arra nézve, hogy a természetes örömök, a minőségi örömöknek a forrását keressék, ne elégedjenek meg akkor, hogyha azok nincsenek jelen az életükben, hanem legyenek érzékenyek, legyenek nyitottak, és legyenek fogadókészek arra, amit természetes örömnek nevezhetünk. Mert mi lehetne természetesebb öröm, mint ami magával az élettel jár. És éppen ezért mutat rá újra az igénk is az öröm igazi mély forrására, magára Istenre, aki az életet is adta és adja az embernek, és az ő szándéka nyilván nem az, hogy örömtelen életet adjon az embernek, hanem az, hogy örömteli életet ajándékozzon nekünk. Ezért tehát biztosak lehetünk abba, hogy amit ő az élet törvénye szerint beleteremtett, és lehetőségként megadott az életbe, az mind-mind hozzájárulhat ahhoz, hogy örömöt adjon nekünk. És ezért jutunk el az a kérdéshez az örömnek a kapcsán is, hogy pártolja az ember az életet, vagy gátolja-e, tud-e egyáltalán az ember örülni az életnek, vagy inkább a terheit, a nyomorúságát látja annak és éli át, és bennünket ez a mai ige is arra biztat, hogy az életek az örömteli részét lássuk meg és fogadjuk el, és ne gondoljuk azt, hogy Isten megengedné, hogy a tőle kapott életet örömtelenül éljük végig. És harmadszor pedig, ahogyan bevezetőben említettem már, beszélünk el arról is, hogy vajon mire való az öröm, mert az előbb mondottak már rámutattak arra, hogy az öröm is egyfajta termékké és cikké vált, amit meg lehet szerezni, amit talán még akár konzerválni lehet, és bizonyos időpontokban elővenni, kibontani, felhasználni, aztán pedig, és ez a nagy kérdés, hogy aztán mi lesz az örömmel, és mi lesz a felhasználóval, mert itt jön az a kérdés, hogy vajon arra kellett törekedni az embernek, hogy ő maga örömteli életet élhessen, vagy pedig arra kellett törekednie, hogy a közösség örömteli életet élhessen. Ezt azt hiszem, hogy nem állunk jól ezen a téren sem, hiszen minél inkább mesterséges, minél inkább termékcikké válik az öröm, annál könnyebb afelé haladni, hogy az ember saját magának megszerezhetőnek érezhesse, saját magától felhasználónak érezze, ami ez a másiknak nincs is tulajdonképpen köze, legfeljebb, hogyha adok belőle neki valamennyit, akkor ő is örülhet. Az evangélium pedig éppen arról szól, hogy közösséget teremt a Jézus örömhíre, hiszen ő nem egy emberért, nem néhányért, hanem minden emberért vállalta azt a halált, amelyből élet fakadt, azt a halált, amelyből örök élet fakadt, és valójában Istentől kapható öröm az nem is csak a földi életre korlátozódik, azt is meggazdagítja, az sem nélkülözhető, hanem mégis ennél hosszabb távra az örökké valóságra. És ha ezt így hozzáértjük, ezt a dimenziót az örömhöz, akkor érezzük igazán, hogy az öröm nem arra való, hogy önmagának tartsa meg az ember, és az öröm pazarlását jelenti az, amikor az egyes emberek örömeinek a hullámai, érzelmei kioltják egymást, mert az öröm pontosan arra való, hogy erősítsék egymást az egyes ember által átélhető örömök, és legyen olyan nagy közösségi örömmé, mint amiről olvastunk most a Cselekedetek könyvéből, hogy nagy öröm volt, abban a városban. És azt hiszem, hogy ha ma egyéni és közösségi életprogramot keresünk, már pedig keresünk nem is ritkán, akkor ennél szebbet, ennél jobbat, ennél valóságosabbat, ennél maradandóbbat nem is nagyon találhatnánk, mint hogy abban a faluban, abban a városban, abban a közösségben, ahol mi élünk, ott öröm legyen, mégpedig ne rövid ideig tartó, hanem tartós, hanem maradandó, hanem közösségi, igazi, mély öröm legyen. És ezért, szeretett testvéreim, bennünket ez a hallott ige ma arra biztat, hogy mi is keressük meg az örömnek azt az igazi, mélyről fakadó forrását, amelyik Istennél van, és amit ő azért ad, hogy bennünket egész életünkre, a földre nézve is ellásson örömmel, de nekünk is azért ad, mint az első keresztényeknek, hogy egész életünket átformálja, és ne csak ideig, óráig tartó megoldásokat keresünk, vagy menekülési útvonalakat, vagy menedék helyeket keresünk életünk, sorsunk megpróbáltatásai közepette, hanem találjuk meg az igazi szabadulást, a mennybe vezető utat, az egész életre szóló megoldást, mert aki ezt megtalálja, az lesz alkalmas és készé arra, hogy a megtalált, az elfogadott, az átélt örömet másoknak is átadhassa. Az első diakónusok, az apostolok, az evangélisták, Jézus tanítványai így élték az életüket, másokat is azért kerestek fel, hogy elvigyék az örömhírt, és nekünk ma ugyanez lehet az életprogramunk, akik Jézus követőinek valljuk magunkat, hogy megkeressünk másokat, és az örömhírt, és az örömöt nekik is átadjuk. Amen.